Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén a 440. dicséretünknek az első versét énekeljük. Nagyon ismert dallam, mint a Szép híves patakra, Zsoltár dallamára fogjuk énekelni. 440. dicséret első versét. Jel lássuk az Úr keresztjét, melyet felvett érettünk. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, Isten dicsőítésével és az ő nevének segítségül hívásával. A 197. számú dicséretünket énekeljük. A 197. számú dicséret egy másiknak, a 380-asnak a dallamára éneklendő Semmit ne bánkódjál, régi szép magyar dallamra, és Sztárai Mihály éneke a magyar reformáció korából, tehát 197. dicséretnek mind a 6 versét énekeljük. Hála adásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk.
Thank you.
helyünkön maradva, református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mai 8. úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
24. kérdés. Hány része van ennek a hitvallásnak? 3. Az első rész az Atyaistenről és a mi teremtésünkről. A második a Fiúistenről és megváltásunkról. A harmadik a Szentlélek Istenről és megszentelésünkről szól. 25. kérdés. Isten lényege szerint egy Isten. Miért említél akkor 3 nevet, az Atyát, a Fiút és a Szentelket? Azért, mert Isten az ő igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a 3 különböző személy az egy, valóságos és örök Isten.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassuk együtt Isten igéjét, ahogy megírva találjuk a Lukács szerinti evangélium 12. részében, a 41. verssel kezdődően a 48. versig. Péter ekkor megkérdezte: Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt: Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadják élelmüket? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Úr, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és a szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja, s a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem teljesítette azt, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, s akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk az ő hívására, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel megköszönjük neked, hogy egybegyűlhettünk a te nevedben, a te házadban. Köszönjük, hogy rendezted a mi dolgainkat, és jöhettünk hozzád, és most itt megállhatunk te előtted, és figyelhetünk a te igédre. Köszönjük, Urunk, hogy a te néped tagjaiként, elhívott szolgáidként lehetünk együtt, akik te rád tudunk figyelni. Urunk Istenünk, hálás szívvel gondolunk a te jó téteményeidre, arra, ahogyan megtartottad az életünket, arra, ahogyan bajban, nehézségben, betegségben, gyászban, szomorúságban is mindig mellettünk álltál. Olyan jó tudni, hogy ennyire számíthatunk rád, és hogy hűséges Istenünk vagy. Pedig mi, Urunk, hűtlenek vagyunk, olyanok, akik nem cselekszünk mindig a te akaratod szerint, olyanok, akik lázadók, olyanok, akik a maguk feje után mennek, olyanok, Urunk, akiknek bánkódniunk kell a bűneink miatt. Megvalljuk ezt előtted, megvalljuk hiányosságainkat, megvalljuk a mi vétkeinket előtted, Urunk, de azzal a hittel jövünk, hogy te mindezt az Úr Jézus Krisztus áldozatában mindannyiunknak megbocsátottad. Így lehetünk a tieid, így lehetünk a néped tagjai, és így lehetünk az üdvösségnek, az örök életnek a várományosai. Urunk, köszönjük neked a te kegyelmedet, köszönjük, hogy hordozod az életünket, köszönjük, hogy rád bízhatjuk minden gondunkat, és hogy most velünk vagy, és a te áldásoddal tartod meg a te igédnek az üzenetét. Így kérünk, hogy szólj hozzánk mindannyiunkhoz szent lelked által, Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 226. dicséretnek a második versét fogjuk énekelni, és miközben ezt énekeljük, várjuk a gyerekeket a gyermek istentiszteletre, majd azon az ajtón az ének kezdetekor tudnak menni a gyülekezeti terembe. A 226. dicséretnek a második verse így kezdődik: gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent igédnek. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszból, amelyből most a Lukács evangéliuma 12. részének a 48. verséből a utolsó mondatot olvasom: akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Úgy tekintenek sokan a Szentírásra, mint könyvre és annak a tartalmára, mint egy történelem könyvre. Van is benne bizonyos igazság, azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy az, hogy történelem, az nem minden korban ugyanazt jelenti. Nem minden korban ugyanazt értjük alatta. Mert nyilván megtörténtek azok az események, de hogy aztán azt hogy rakjuk sorba, hogyan értékeljük, mit gondolunk róla, az koronként is, meg emberenként is, vagy manapság irányzatonként is más jelent és másképp kell elgondolni. Azt látom, hogy az elsősorban a történeti könyvek és a történetek sokkal inkább arra hasonlítanak történetírás tekintetében, amely az utóbbi időben egyre kedveltebb módszer a régi idők felidézésére, a személyes történeteknek az elmondása. Én is olvastam több visszaemlékezést mondjuk az első világháborús történetekből, azoknak az embereknek a visszaemlékezéseit, akik azokat a helyzeteket átélték, akik részt vettek ezekben a helyzetekben, vagy nem olyan régen történt a megemlékezés a Doni katasztrófa emlékére, ott is előkerülnek a visszaemlékezések, hát ott kevésbé, mint az első világháborúban, mert ugye ott megpróbálták eltüntetni ezt az emlékezetet, kigradírozni a magyar népnek az életéből. Az első világháború után meg volt erre idő, lehetőség. És eszembe jut egy történet, ami bennünket is érint bizonyos tekintetben, helyileg is több szempontból, hogy akkor, amikor jó néhány éve az egyik csillaghegyi estéken ennek a templomnak a tervezőjének, az már akkor is idős fiát kértük meg, hogy meséljen arról, hogy hogyan élte át a kitörést 1945-ben. Mert hogy ő egyetemistaként besorozták az egyetemi rohamezredbe Budapest bekerítése után, és se kiképzése nem volt, elmesélte, hogy csetlet botlott, és hogy végül is részt vett a kitörésben, elfogták, és csak kifosztották, és nem ölték meg a szovjet katonák, úgyhogy ezért nagyon hálás volt, és végül így túlélte, és nekünk el tudta mondani. Nyilván nem úgy mondta el, mintha egy történelemkönyvbe olvasnánk. Ő nem ismerte, vagy nem foglalkozott ennek a körülményeivel, és később se nagyon foglalkozhatott, mert ez is az elhallgatásnak a állapotába került a következő időszakban, de hogy az ő élményei voltak, ahogyan ő átélte, ahogyan ő mentette az életét. Nyilván sok mindent megértettünk ebből, de ahhoz, hogy az egészet lássuk, ahhoz hozzá kellett tenni a történelmi ismereteket is. Kicsit ilyen a Biblia is. Sokszor személyes élményeket mond el, belehelyeződik abba a környezetbe, ami ott van, belehelyeződik ebbe a környezetbe, viszont ahhoz valamennyire ismernünk kell a környezetet is, mert az ő számukra ez adottság és magától értetődik. Máskor pedig egy népnek a személy, a nép, hát most ez rosszul mondom, a népnek a saját történetét így kell mondani, abból a szempontból, sőt, még egy kicsit hozzáteszünk, hogy a népnek a történetét nem mint egy nép történetét meséli el, mondja el, hanem úgy, mint az Isten népének a történetét, amely szövetségben van az Istennel. Szóval egy ilyen történelemkönyv a Biblia. A történelemkönyvek a tegnapig szólnak. Ugye a tegnap az már történelem. Hát vagy belekerülnek, vagy nem a jövő könyveibe, de hát valójában a tegnap az már történelem. A Biblia viszont nem a tegnapig szól. Erre mondhatná valaki, hogy ja, hát persze már 2000 éves történet, ja, vagy 4000 éves, hát attól függ, hogy Ábrahámra gondolunk, vagy Jézusra, vagy az első tanítványokra, hát persze ez egy régi, nem a tegnapig szólt, de ez csak félig igaz, mert lehet, hogy a Biblia az csak tegnapig szólt, de annak a folytatása, ugye biztos tudják a testvérek, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv, de ha nem gyorsan elmondom, nincs befejezve, nincs vége. Egyszerűen csak ott van Rómában Pál, és akkor vége van. És akkor utána gondolkodtak a tudósok rajta, hogy tehát lehet, hogy elveszett, hogy ezek a tekercsek sérülékenyek voltak, lehet, hogy ott van mi befejezés, hát csak kellene már tudni, hogy mi történt ezzel a Pál apostolalott Rómában, mert ugye az sincs benne. Hát hogy lehet ez? Vagy lehet, hogy nem tudták tovább írni, valami közbe jött, mondjuk megbetegedett, vagy elhunyt az írója, és akkor a Lukács, és akkor nem tudta befejezni, sok ötlet lehet, de aztán jött a teológiai megoldás, hogy hát azért, mert az folytatódik. Hát mi vagyunk a folytatás, az egyház története, és ez egyház maga, ahogyan az evangélium eljut. Ezért is hívják az apostolok cselekedetéről írott könyvet a Szentlélek evangéliumának. Ugye az evangélium, a négy evangélium, az mind Jézus evangéliuma. És azért is, hát amikor sikerül, igyekszem úgy olvasni, hogy az evangélium Lukács szerint, a Lukács szerinti evangélium. Jézus evangéliuma a Lukács szerinti előadásban, ahogyan ő ezt továbbadta, és ahogy összegyűjtötte, és mi hozzánk eljutott. Szóval a történelem könyvek tegnapig szólnak, de a Biblia az nem tegnapig szól. A Biblia a világ végezetéig szól, mert hogy nem csak az van benne, ami már megtörtént, hanem az is benne van, ami meg fog történni. És nem úgy, mint egy sci-fi, egy elképzelt világról, hogy milyen lesz a jövő. Ugye biztos láttak a testvérek már olyan filmeket, amikor azzal kezdődik mondjuk, hogy nem is tudom, New York 2541. Persze, ugye ezek viccesek, mert már régen csinálnak ilyen filmeket, ezt csak zárójelben mondom, és akkor mondjuk van ilyen, hogy nem tudom, New York 2001, és nézzük 2025-ben, hogy hogy képzelték el akkor 20 évvel korábban ezt, és hát hogy mennyire más lett, hát nem mindig jön be a jövőről való elképzelés, de itt másról van szó. Nem egy elképzelt világ, hanem a világnak a rendje, az iránya. Azért mondtam el mindezeket, mert Jézus is erről beszél itt. Az evangéliumokban is előfordul az, hogy Jézus az ő visszatéréséről beszél. Arról beszél, hogy az emberfia vissza fog jönni. Arról beszél, hogy nem csak eljött erre a földre emberként, és tökéletes Istenként is, ugye emberré lett, és közöttünk lakott, és tanított, és meghalt értünk. Nem csak ez történt meg, hanem hogy felment a mennybe, és vissza fog jönni. Mégpedig tudjuk, hogy nem sokára következik az erre való emlékezés, még kicsit arrébb van, hiszen a húsvét után, amikor Jézus feltámad, 40 napig jelenik meg a tanítványoknak, és ugye a mennybe menetel napja mindig csütörtökre esik, és meg is szoktunk erről emlékezni. Jézus azonban a visszajövetelét ígéri. Itt is erről van szó, hogy hogyan fognak addig az emberek tenni, és hogy milyen állapotban fog Jézus megérkezni. Az első időkben nagyon várták Jézust vissza. Az első gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet annyira a Jézus visszatérésének a lázában égett, és hogy annyira várták, hogy végre megjelenjen, hogy fogták, és mindenüket eladták nagyon sokan, és betették a közösbe, most erre a kis időre mit foglalkozunk már ilyenekkel. Még a későbbiekben is előfordul, ugye más gyülekezetekben is, hogy Pál apostolnak arról kell írnia, hogy akkor most házasítsák meg a gyermekeiket, vagy ne. Hogy akkor most várjanak, vagy ne, vagy megházasodjanak, vagy ne. És ugye ott azt mondja, hogy hát a paráznaság miatt jobb, ha inkább igen, de aki meg tudja állni, az jobb, hogyha, az is jó, hogyha nem. De nyilván időközben rájöttünk arra, hogy eltelt 2000 esztendő, mi meg átestünk a ló másik oldalára, mondhatjuk így, úgy teszünk, minthogyha nem jönne el az Úr, minthogyha ez az időszak, ez a kegyelmi időszak örökkön, örökké tartana. És akkor felvetődik, hogy hát lehet, hogy van valami feladatunk, hát majd holnap, hát ráérünk, hát mennyi idő van még, igaz? Tehát, hogy, és most nem olyan feladatra gondolok, hogy cseréljük le a tetőt, nem kell jó a tető eddig, úgyhogy nem kell aggódni, vagy ilyesmire, hanem arra, hogy hát ránk bíztak valamit, hogy van valami feladat. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Aztán valaki mondja, hogy hát megvan, most már akinek szólt, az tudja, a többieknek meg mindegy. Tényleg? Szóval, hogy igazából van valami feladatunk, és ezt úgy olyan ráérősen kezeljük, úgy tűnik. A bizonyságtételt is, meg ezeket a dolgokat, hiszen hát még mennyi idő van. Aztán utána persze erről a mennyi időről érdemes elgondolkodni, hogy hát lehet, hogy még sokáig lesznek itt emberek ebben a templomban, de nem biztos, hogy mi is sokáig itt leszünk. Nem azért, mert elmegyünk egy másikba, lehet, hogy valaki itt tesz, hanem azért, mert az életünk az véges. És sokszor egészen megdöbbentő módon próbál meg bennünket az élet betegséggel, terhekkel, olyan dolgokkal, amelyekre az ember nem számít, vagy nem szívesen gondol. És akkor, amikor szembesül vele, akkor derül ki, hogy milyen törékeny is az élet. Az, aki fiatalon még úgy gondolja, hogy bármit meg tud tenni, és végtelen ideje van, eljön az az idő, amikor kiderül, hogy hát bizony rajta is fog a kor. És hogy ez lehetetlen, hogy örökké tartson mindannyiunknak, véges az ideje, mindannyiunknak adatott egy idő, és ezen belül kell gazdálkodnunk az Isten kegyelmével is. Egy példázatot mond Jézus először, erre utal vissza az ige, mégpedig arra, hogy legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva, és hogy várjanak készen, mint ahogy a szolgák várják az urukat vissza. Ugye ez a példa van előttünk itt is, hogy van egy háztartás, ahol vannak szolgák, és a szolgák közül valakire rábízza a háznak a gazdája, a háznak az ura, hogy ő legyen az, aki figyel a többiekre. Mindig is az ilyen nagy házakban volt egy intéző. Akkor is gyakran, amikor otthon volt a háznak az ura, emlékszünk, hogy az Ószövetségből, hogy József, akit a testvérei ugye eladnak és Egyiptomba visznek egy karavánnal, nem ők, mások, akkor ott a Potifár házában, a fáraó testőr parancsnokának a házában, mivel Isten áldása van mindenen, amit tesz, végül ő is egy ilyen intéző lesz, aki az egész háznak, meg a gazdaságnak az ügyeit intézi, ez egy nagyobb gazdaság lehet. De még Jézus korában is így volt, hogy voltak egy nagyobb házban szolgák, és azok végezték a feladatokat. És rábízza valakire, az Úr a szolgái fölé rendeli, hogy gondoskodjon róluk. Működtesse ezt a rendszert, időben kiadja az ételt nekik, hogy megadja azokat a feladatokat, amiket el kell végezni, szervezze, irányítsa, rendezze ezeket az ügyeket. És természetesen ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, kap lehetőségeket is, az egész vagyona fölé rendeli, azt mondja. Hiszen enélkül nem tudna intézkedni. Ma úgy mondanánk talán, hogy aláírási jogot is kap. Tehát, hogy alá is írhat, mert anélkül nem lehet semmit csinálni, meg még számlát is bocsáthat ki ezek szerint. Szóval, de nyilván abban a korban ez nem így működött. És hogy vajon hogy fog ő viselkedni? Hogy fog ebben a helyzetben cselekedni? Azt hallottam, nem értek hozzá, javítsanak ki, hogy sokszor ott állnak meg a vállalkozások, ott lesznek a problémák, mondták, amikor elkezd növekedni, és akkor utána valakire rá kellene bízni, hogy ő vezesse. És mivel a tulajdonos nem tudja valakire rábízni, hogy vezesse, az, aki mondjuk ért hozzá, és hogy jobban szétoszlanak a feladatok, így gyakran helyben toporognak a dolgok, mert hogy minden egy kézben van, és nem tudnak a feladatok szerveződni és megosztódni, és ez a növekedésnek a gátjává válik. Hát itt rábízza mindenét, és neki kell gondoskodnia. De nem csak gondoskodás van, nem csak feladat van, van számonkérés is. És az, aki jól végzi a feladatát, az megdicsérik, aki pedig rosszul végzi, hát itt Jézus nagyon erőteljesen kihegyezi ezt, azt mondja, hogy azt ketté vágatja. Tehát itt talán érezzük egy kicsit, hogy nem biztos, hogy csak erről a történetről van szó. Hát szerintem azért Jézus korában sem volt olyan nagy divat már, meg korábban sem, hogy a szolgákat csak úgy ketté vágassák. Lehet, hogy itt valami más történetről van szó, nem csak erről. És hogy az is benne van, hogy a visszatérése a szolgának azt nem tudják, hogy mikor. Azt mondja, hogy pillanat. Azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Váratlanul érkezik, úgyhogy nem készült fel rá az, aki ott van. Váratlanul érkezik, Jézus magáról beszél, váratlanul jön az emberfia el, úgy, hogy nem lehet felkészülni rá, nem lehet úgy tenni, hogy na majd az utolsó időkre hagyjuk a dolgainkat, a vele való kapcsolatunkat és ennek a rendezését. Egy kicsit kettős dolgot is érzek ebben. Egyrészt az utolsó részre kapcsolódva, ki sokat kapott, ki keveset kapott, ki tudta, ki nem tudta, igazából egy kicsit polémiát is látok Izraellel kapcsolatban, az akkori zsidósággal kapcsolatban, amely nem egészében, vagy csak kisebb részében fogadja el Jézust. Neki tudnia kéne, ők többet tudtak rájuk, több bizatot, tudják, hogy jönnie kéne a messiásnak, de mégsem fogadják el Jézust. Ugyanakkor talán még hangsúlyosabb az eljövendő idő, amikor az ember fia visszatér. Nem véletlen az elején a kérdés, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Most ez a tanítványokra vonatkozik? Ránk vonatkozik az, hogy legyünk éberek és figyeljünk a te visszatérésedre? Persze Péter nem biztos, hogy tudja, hogy az ő visszatérése, tehát így még akkor nem látja át időben, én értem, tehát nyilván ez később, amikor leírták, akkor már egyértelmű volt, meg amikor visszaemlékeztek, hogy mi fog történni. De ugye mi most még itt a Jézus elfogatása előtti állapotban látjuk a tanítványokat. De kinek is mondod? Kinek szól mindez? Nekünk vagy mindenkinek? Mindenkinek figyelni kell? És erre mondja Jézus, hogy hát akik tudják, azoknak sokkal fontosabb odafigyelni. Akiknek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ott van benne a figyelmeztetés, nem tudjuk, mikor jön el az emberfia. És egy kicsit tegyük hozzá, nem tudjuk a lehetőségeinket, nem tudjuk, mit hoz a holnap, nem tudjuk, hogy mi fog holnap történni. És én is gyakran esek abba a hibába, hogy hát nem az ej ráérjünk arra mi kategóriába, hát lehet, hogy abba is néha, hanem abba, hogy hát kényelmesen majd megcsináljuk, majd elrendezzük, aztán utána olyan dolgok jönnek, amik keresztbe tesznek ennek. Most pont így jártam, hogyha megoszthatom a testvérekkel, hogy úgy gondoltam, hogy az év elején úgy jól elterveztem, hogy mit fogok csinálni, meg milyen sorrendben, meg hogyan lesznek a dolgok, és akkor erre jött egy betegség, ami jól elhúzódott, és minden aztán utána egyszerre zudult a nyakamba, és hát csak kapkodtam, meg rohangáltam, és hát bocsánat, hogyha ez így nagyon látszott is a végén, mert egyszerűen így alakultak, meg olyan jól elterveztem, de hát aztán ez lett belőle. És hányszor járunk így, kedves testvérek, olyan jól eltervezzük, hogy mit szeretnénk, és nem arról van szó, hogy mondjuk lusták vagyunk, hanem hát mi összerakjuk, ezt így meg lehet csinálni, van tapasztalat, és aztán utána jön valami, ami az egészet teljesen átszervezi, és olyan terheket kapunk, olyan kihívásokat, nehézségeket, amivel az minden másképp lesz, mint ahogy gondoltuk. Ugye nincsen a mi kezünkben az egész világnak a dolga. Csak az Úristen az, aki amit tervez, az úgy viszi véghez, mert ő mindennek az ura. Mi meg tervezünk, aztán vagy sikerül, vagy nem. És hát azért szerintem fontos, hogy tudjuk őt is segítségül hívni, akár a terveinkhez is. Persze ettől még megtörténhet, hogy így járunk. Akiknek sokat adtak, attól sokat kívánnak. Jézus különbséget tesz az elvárásokban. Különbséget tesz abban, hogy kitől mit vár el az Úr. És bizony olyanok vagyunk mi, azt gondolom, vagy azt látom, és úgy élem meg én is, mint akik, hát úgy gondoljuk, hogy igazából mi a kereszténységünket úgy éljük meg, hogy mi kapunk Istentől valamit. Mi kapunk Istentől valamit, kaptuk azt, hogy hihetünk benne, kaptuk kegyelemből azt, hogy ismerhetjük Jézust, kaptuk kegyelemből azt, hogy felismerhettük azt, hogy értünk, a Krisztus meghalt, és ezért nekünk bűn, bocsánatot szerzett, és hogy emiatt, a hit miatt, hogy ebben hiszünk, örök életünk van. És akkor azt mondjuk, hogy ez rendben van. És ennek örülhetünk, és kicsit olyan ez egyébként sokszor, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy több szükségünk van egy lelki támogatásra, akkor jobban figyelünk Istenre. Amikor úgy gondoljuk, hogy hát megy ez nekünk is, nem biztos, hogy ezt így végig gondoljuk, csak egyszerűen megy, akkor talán kevésbé figyelünk Istenre. Kevésbé tűnik fontosnak. Aztán jönnek az intő jelek, és azért mégiscsak jó oda menni az Úrhoz, mégiscsak jó őt dicsőíteni, tőle segítséget kérni, vele közösségben lenni. De idáig látunk, és azt mondjuk, hogy mi ezt kaptuk. Biztos vannak jobbak, akik jobban tudják csinálni, akiknek nagyobb feladata van. Igazából azon gondolkodtam, hogy kik is azok, akiknek sokat adtak, és kik azok, akikre sok bizatott. Hát én arra jutottam, hogy mi vagyunk azok, kedves testvérek. Mi vagyunk azok, akiknek sok adatot, és akikre sok bizatot. Persze lehet, hogy itt sokan felemelik a kezüket, hogy hát azért van, aki többet kapott. És hát én nem vagyok teljesen elégedett azzal, vagyonommal, karrieremmel, életemmel, férjemmel, feleségemmel, gyerekemmel, unokámmal, és így tovább, és így tovább. Lehetnének jobbak is, nem? Ezek a szituációk. Azonban én azt gondolom, hogy itt nem erről van szó, hanem amit mi kaptunk, az nem csak ez. Amit mi kaptunk, az az élő Istennel való közösség. Amit mi kaptunk, az a kiváltság, hogy dicsőíthetjük őt. Amit mi kaptunk, az az, hogy a népe tagjai vagyunk. Ahogyan Pál mondja, mi vagyunk azok a vad ág, akiket a szelíd olajfába beoltottak. Mert ugye igazából eredetileg Isten választott népe a zsidóság, és aztán utána pedig általa, Ábrahám által áldatik meg, utódja által áldatik meg minden nép, Jézus által, mi ki vagyunk választva. Tehát ugye a zsidók beleszülettek ebbe a szövetségbe, benneteket meg Isten elhívott ebbe a szövetségbe. Kiválasztott, egyenként. Nem azért, mert egy népnek a tagjai vagytok, egy népnek a tagjai vagyunk, hanem mert úgy látta jónak, hogy a mi életünkben ott akar lenni. Úgy látta jónak, hogy velünk személyesen akar kapcsolatban lenni. És természetesen ez azt is jelenti, hogy az ő népének a tagjai vagyunk. Hát lehet ennél többet kapni, mint azt, hogy az örökkévaló Istennek lehetünk a szolgái, lehetünk a barátai, többféleképpen fogalmaz, ugye itt szolgaként fogalmaz, mindegyiknek van üzenete, van, ahol Jézus azt mondja, hogy a barátairól beszél, az Istennek lehetünk azok a követői, azok a dicsőítői, akiket ő választott ki magának. Mit is kaptunk? Mondhatjuk azt, hogy hát lehetne nagyobb hitünk, lehetne, tényleg lehetne, nekem is, de jó lenne. Sokkal nagyobb hittel. Lehetne nagyobb tehetségünk. Hát igen, ezt én is elmondhatom. Jó lenne, de hát már ennyi adatot. Most ezzel kell gazdálkodni, amin van. Szóval ott vagyunk ebben a helyzetben, hogy Isten megajándékozott bennünket. Látjuk ennek az ajándéknak a különlegességét, hogy nem az érdemek szerint kaptuk, hanem azért kaptuk, mert kegyelemből lehetünk az övéi. Akiknek sokat adtak, mi vagyunk azok. Sokat kaptunk. Megkaptuk Isten egész szeretetét. Megkaptuk az evangélium ismeretét. Megkaptuk azt, hogy imádkozhatunk, hogy bízhatunk benne, hogy segítségül hívhatjuk, hogy vele járhatunk. Megkaptuk azt, hogy már ezen a földön mennyei állampolgárok vagyunk. Mindezt megkaptuk. Nem mindenki kapta meg. Lehet, hogy még lesznek, akik megkapják. Lehet, hogy még lesznek, akik részesei lesznek ennek. De mi megkaptuk. Megkaptuk. És azt mondja Isten, hogy ha ilyen sokat kaptunk, sokat bíztak ránk, akkor többet kérnek számon. Mit kér számon az Isten? Mi az, amit tőlünk számon kérnek? Ugye egyik oldalon ott van az is, hogy akkor kicsit megrettenünk, hogy hű, hát akkor ott vannak a hibáink, ott vannak mindazok a dolgok, amik ehhez képest hát nem elég jók, mondjuk ki. Hiszen ha mindent megkaptunk Istentől, hogyha az övéi vagyunk, akkor kicsit jobban kéne igyekezni. Hát lehet, hogy jobban kéne igyekezni, de Isten ígéri az ő szent lelkét ebben, meg a bátorítását, meg a segítségét, meg a vele való közösséget, hogy ebben az igyekezésben jussunk előbbre és előbbre. De mennyire értjük, mennyire éljük át ennek a nagyszerűségét, hogy jó választ adjunk erre. Mert hogy igazából, hogyha nem látjuk azt, hogy mennyit kaptunk, akkor talán nem érezzük azt, hogy mennyire kellene hálásnak lenni. Úgy működik ez a dolog, ahogyan a Heidelbergi KT-nak a második kérdése felsorolja a dolgokat. Ugye az első kérdésre vonatkozik, hogy mit kell tudnod ahhoz, hogy ebben boldogan élhess, ebben a hitben boldogan élhess és boldogan halhass meg. Ugye ez a első kérdés, hogy minden bűnömért tökéletesen eleget tett, ott arról van szó, már mint Krisztus, és akkor azt mondja, hogy először azt, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Hogy elesett vagyok, elveszett vagyok a magam bűnei miatt, és hogy így ebben az állapotomban kárhozatra jutnék. Mert elég bűnöm van rá, olyanok vagyunk, azt mondjuk másnak több van, de elég az nekünk, ami a miénk. De nem fejeződik be, hanem hogy hogyan szabadított meg ebből Isten, hogyan szabadított meg, hogy Krisztus által megszabadított és örök életet adott. És van egy harmadik, amíg nem mindig jutunk el, és milyen hálával tartozom neki ezért a szabadításért. Ez az, amiről itt szó van, amiről beszéltem. Milyen hálával tartozom neki ezért a szabadításért. Mit teszünk azért, mert Isten kegyelme a miénk? Miben más lett az életünk, hogy az övéi vagyunk? Mi az, amiben megváltozott az értékrendünk? Mi az, ami előre került, ami jobban fontosabb lett? És mi az, ami talán arra már inkább kevésbé fontos, és amit hajlandó vagyok hátrébb tenni, csak hogy az Istennek a kegyelmében jobban közelebb legyek hozzá? Tanít bennünket ez az ige, és emlékeztet arra, hogy sokat kaptunk. És így kell elszámolnunk is vele, amit sokat kaptunk. Nyilván mindenkinek azzal kell elszámolni, ami neki adatott. Hogyha valaki egy nagy vállalatot vezet, akkor neki azzal kell elszámolni. Hát ha valaki országot vezet, neki meg azzal kell elszámolni. Hogyha valaki családot vezet, neki azzal kell elszámolni. Ha valaki egyedül van, neki meg azzal kell elszámolni. Mindenkinek azzal, amiben van, ami adatott. Nekünk sok adatot, Isten gyermekei vagyunk, választott népe, választott nemzetség, nekünk ezzel kell elszámolni. Ezért kérnek rajtunk többet számon, mint másokon, akik nem ismerik, vagy nem találkoztak vele, vagy nem fogadták el az Úristennek a kegyelmét. De ebben nem vagyunk egyedül. Ez nagyon keményen hangzik így, de nem vagyunk egyedül. Hiszen pont arról szól a történet, hogy Isten azt ígéri, hogy a vele való közösségben élhetünk. Ez történik, ennek a helyreállítása, annak az édenkerti közösségnek, az Istennel való szoros kapcsolatnak a helyreállítása történik Jézus Krisztusban. Igen, tudom, még nem úgy. Hát ez még nem az édenkert. Igen, tudom. Sok nyomorúság, sok baj van. Majd mondja az Úr, hogy majd akkor, amikor Isten sátora az emberekkel lesz a Jelenések könyvébe, akkor nem lesz többé jajkiáltás, gyász, szomorúság, betegség, majd akkor. Most még ezek itt vannak. Most még a bűnnek a következményei itt vannak. De mi már most is Isten gyermekei vagyunk. Ti már most is az övéi vagytok. Lehet ennek örvendezni, lehet ezért hálát adni, és lehet úgy élni, hogy folyamatosan keressük az Istennek az akaratát a hálaadásban, és igyekszünk igazodni az ő akaratához. Én hiszem, hogy a Szent Lelkét adja nekünk ehhez, hogy segítségül legyen, adja újra és újra a megerősödést, hogy ha bűnösök vagyunk, akkor is az övéi vagyunk, az úrvacsorában emlékeztet bennünket erre, nem véletlenül választott ki titeket azért, meg képesek vagytok, hogy az övéi legyetek. Mert ő erőt ad ehhez, mert ő biztatást ad, és hogy így járjunk, így járjatok ebben a világban. Adja meg mindenkinek az Úristen az erre való igyekezetet, a hozzá való szent lelket, hogy legyen megújulás, legyen kitartás, és ennek az örömét mindannyiunk számára, akik sokat kaptunk, megkaptuk az üdvösséget, megkaptuk a vele való kapcsolat lehetőségét is. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 472. dicséretnek az 5. versét énekeljük. 472. dicséret, már megint nincs saját dallama, de egy nagyon szép zsoltár, a 66. zsoltár, örvendj egész föld az Istennek, ennek a dallamára fogjuk énekelni a 472. dicséretet, 5. vers, áldott Jézus, a földre jöttél. Helyünkön maradva csendesedjünk el és vigyük kéréseinket, hálaadásunkat egyenként is csendes, egy perces imádságban az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy sokszor úgy érezzük, hogy vannak hiányosságok az életünkben, még valamire szükség lenne jobb külső helyzetekre, szükség lenne nagyobb békességre, szükség lenne nagyobb szeretetre, szükség lenne nagyobb hitre is, Urunk, talán, hogy jobban lehessünk a Tieid. Imádkozunk is azért, hogy adj nagyobb hitet mindannyiunknak. De köszönjük, hogy a Tieid lehetünk, köszönjük, hogy kegyelmeddel megajándékoztál bennünket, hogy kiválasztottál a Te néped tagjaivá. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket a bűnbocsánattal, az üdvösséggel és a veled való közösséggel. Bocsásd meg, ha nem tudjuk igazán értékelni ezeket a dolgokat. Köszönjük, hogy járhatjuk azt az utat, ami veled való út, és haladhatunk valóban együtt a menny felé, ahol te leszel minden mindenekben, a te örök dicsőséged és a te örök szereteted. Ebbe vegyél be bennünket már most, Urunk Istenünk, ebbe a szeretetbe, ebbe a hitbe, hogy kegyelmedből és a Te szent lelkeddel táplálkozva tudjunk élni, cselekedni, dicsőíteni, neked hálát adni, és tudjunk téged mindig segítségül hívni. Urunk, köszönjük, hogy könyöröghetünk, jövünk eléd a magunk életéért, hogy legyünk bátrabban hívők, hogy legyen nagyobb odaszánás az életünkben a Te akaratod felé, és kérünk, hogy szereteteddel védj körül bennünket, adj nekünk békességet, gyógyíts minket, bátoríts, vigasztalj minket. Így hozzuk eléd, Urunk, a betegeket, akiknek nehézségeik vannak, akik hordozzák a betegséget, imádkozunk az ő gyógyulásukért, és imádkozunk azért, Urunk, hogy megtapasztalják a Te kegyelmedet és a Te szeretetedet ők is, és a családtagjaik is. Különösen is imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért, akikről tudunk, hogy betegek, akiket nem ismerünk, de most külön is hadd hozzuk eléd Bozsóki Éva testvérünket, aki hitoktatónként szolgált itt a gyülekezetben és a gyermekek között. Légy kegyelmes hozzá, és a Te szereteteddel hordozd őt a férjével, családjával együtt. És köszönjük, hogy főgondnokunk a műtét után lábadozhat, adj neki erőt és gyógyítsat, hogy minél előbb itt lehessen közöttünk. De így könyörgünk minden betegért a Te nevedben. Urunk, imádkozunk azért, hogy legyen végre béke ebben a világban. Könyörgünk a kárpátaljai magyarokért különösen is, és kérünk, hogy érjen véget a háború. Eléd hozzuk a gyászolókat, minden gyászolót, akinek ott van a szívében az a veszteség. Urunk, megvalljuk előtted, hogy megvisel bennünket az, amikor valakit elveszítünk. Tudjuk, hogy nem csak elmenni lehet, hanem hozzád menni is, mégis hiányzik nekünk az, aki hozzánk tartozik. Kérünk, hogy a gyülekezetben minden gyászolóval Te legyél ott. Te legyél a vigasztaló, Te legyél a bátorító, Te legyél az erőt adó. És külön is imádkozunk azokért, akik az elmúlt héten búcsúztak szeretett hozzátartozójuktól. Így kérünk, hogy áldásoddal maradj velünk, Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, a egyházfenntartói hozzájárulásokat, és külön hadd köszönjem meg azoknak az adományát, akik persei adományát, akik a közvetítést követik, vagy utóbb megnézik, és így átutalással tesznek bele a virtuális persejbe. Köszönjük az ő hozzájárulásukat is. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, a 479. dicséretet a áldás és himnusz előtt. Jézus azért is választottam ezt az éneket, hát egyrészt már nagyon szép, másrészt mert arról van szó, hogy ugye Jézus visszajön, erről hallottunk, és itt a negyedik vers, az utolsó vers is pont erre emlékeztet bennünket. 479. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.